van egy másik mitosz is, amit szerintem romboljunk le most, hogy, az emberek fiatalon ugye milyen boldogok, mert milyen könnyű az életük, és egy picit ezzel az előző sztorival függ össze az, hogy igazából a kor előre haladtával az ember egyre boldogabb és boldogabb lehet. Tehát azt hiszem, a kutatások is azt mondják, legalábbis azt írod, hogy, nem a legfiatalabbak a legboldogabbak.
Igen, igen, így van, ez is egy meglepő eredmény, mert sokan félnek az öregedéstől emiatt, hogy akkor most már az életük legboldogabb időszaka akkor véget ér, és akkor ami ezután jön, az biztosan sokkal boldogtalanabb és nehezebb lesz. Közben pedig valóban azt mutatják a kutatások, hogy az idősek szoktak. A legtöbb, azért nem teljesen egyöntetőek a kutatások, abban egyöntetőek, hogy azt a boldogság mitoszt, azt biztosan elengedhetjük, hogy a fiatalok a legboldogabbak, ez biztosan nem igaz. A legtöbb kutatás azt mutatja egyébként, hogy az idősebbek a legboldogabbak, és a középkorúak a legboldogtalanabbak, és akkor a fiatalok pedig az idősek és a középkorúak között vannak ilyen átlagos boldogságszintben. Hát sokféle különböző magyarázat merül fel, hogy mi lehet ennek a hátterében. Talán a legbefolyásosabb az egy ilyen szocioszelektivitás elmélet nevű magyarázat, ami arra utal, hogy ahogy az ember idősödik, tipikusan fontosabbá válnak számára a szocioemocionális jutalmak, kvázi mondjuk ezt arra tudom lefordítani, hogy az emberi kapcsolatok például sokkal fontosabbá válnak mondjuk a teljesítmények hajszolásánál, tehát hogy nagyon sok ember, hogyha sikerül a jó fizikai egészségi állapotát megőriznie idősebb korára, akkor egy olyan szerencsés életszakasz jöhet el az életében, hogy azt teheti már, amit szeretne. Tehát, hogy kikerül ebből a mókuskerékből, ebből a modern életvitelből fakadó rengeteg stressz lekerül a válláról, van ideje hobbikra, azokra a dolgokra, amiket esetleg addig nem tudott megvalósítani, több időt fog szánni a kapcsolatainak az ápolására, nem aggodalmaskodik már nyilván a jövőn, ami általában például a fiataloknak a boldogtalanság, a relatív boldogtalanság érzetét okozza, hogy nagyon sokat aggodalmaskodnak a jövőn. Uh-huh. Nem tudnak nagyon a jelenben lenni, a jelennek örülni, jelenben élni, mert a gondolataik a jövő körül forognak, számtalan megoldandó probléma, döntés, számtalan lehetőség, ami a modern kor egyik vívmánya, de egyben nehezítheti is a fiataloknak az életkezdését. Ez a kapunyítási krízis kifejezés vonatkozik erre, hogy nem is olyan könnyű úgy választani, hogy nagyon-nagyon sok lehetőségem van, és nincs annyira behatárolva az életem, nem tudhatom, hogy melyik út tenne engem boldoggá, merre induljak el, miben érdemes az időmet, energiámat befektetni. Tehát, hogy nagyon általában ez az, amivel magyarázzák a fiatalabbak relatív boldogtalanságát. Középkorúak pedig egy érdekes, egyrészt ez a nagyon nagy túlhajszoltság, tehát, hogy a középkor az ember életében általában az az életszakasz, amikor a legjobban túl van terhelve, tehát amikor karrier, család, szülők még, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok tennivaló van, dolog van, nagyon benne van az ember a mókuskerékben, egy ilyen állandó hajszoltság, időhiány, egyszerre 50 dologra kell figyelni, hogy valahogy helytálljunk. Tehát ezek nyilván, ezek minden, szinte minden középkorú embernek az életében ott vannak, és okozhatják ezt a boldogtalanságérzést. A másik pedig a célok kérdése, hogy általában kétféle életutat lehet ilyen életközépi krízis idején megfigyelni. Az egyik, amikor valaki fiatalon kiválasztott magának bizonyos célokat, És hát a célokért való küzdelem, az ugye nagy boldogságérzettel jár együtt, de sokszor nem amikor beteljesül az álmunk, nem akkor leszünk általában boldogok, sőt általában a soha nem olyan jó, mint amilyennek véltük, hogy majd lesz, hanem addig nagyon jó, amíg álmodozunk róla, hogy majd milyen jó lesz, amikor az bekövetkezik az életünkben, és akkor bekövetkeztek a nagy életesemények, és jön egy ilyen csalódás, hogy ez mégsem lett annyira, mégsem lettem annyira boldog attól, hogy van egy családi házam, hogy itt vannak a gyerekek, vagy hogy bármi, autó van a garázsomban, akkor ez egy ilyen csalódást okozhat, és nagyon nehéz akkor újfajta célokat találni, hogy akkor innétől mik legyenek, amikről álmodozzak, meg amiért küzdjek, meg ami a mindennapjaimat kitöltse. Ez az egyik út, a másik pedig, amikor meg nem sikerült teljes, amikor meg voltak a nagy álmok fiatalon, amivel valaki elindul az életében, és akkor azt tapasztalja középkoruként, hogy hát ezek nem jöttek össze. Akkor arra simán rámehet egy élet, vagy legalábbis a boldogság érzet szempontjából értem, hogy rámehet, hogy attól boldogtalanná lehet válni, hogyha az ember elhiszi azt, hogy most már nem lehet boldog, mert az nem sikerült. Pedig valószínűleg akkor alakulhatnak ki ezek a boldogtalanságtól való félelmek. Hogyha ez nem jött össze, akkor azt gondolhatja az ember, hogy innétől akkor neki már nincs is meg a teljes esélye és lehetősége a boldogságra. Úgyhogy valószínűleg ilyesmi magyarázatok lehetnek ezek mögött az első ránézésre talán furcsa életkor és boldogság kapcsolatára vonatkozó eredmények mögött.
Annyit tegyünk hozzá, hogy azért most már tényleg a történetek bizonyítják, hogy az élet középben is el lehet kezdeni egy olyan változást, és teljesen jól és hatékonyan is sikerrel lehet, amikor az ember végre azt csinálja, amit akar. Úgyhogy én nagyon szeretem ezeket a történeteket legalábbis. Szerinted a boldogság megélésének a képessége is fejlődik, fejleszthető, vagy fejlődik-e magától, mondjuk, hogyha az embert pozitív élmények, események érik?
Az ilyen irányú fejlődésnek két útja is van, tehát van a teher alatt fejlődés, meg van az örömteli fejlődés is. Tehát mind a kettőn keresztül fejlődhet a személyiségünk, vagy válhatunk teljesebb személyiségű emberré, ami egyébként egyben meg jelent egy ilyen feszültségmentesebb, szorongásmentesebb, boldogabb létezést is, ez a teljességgel működés. Szóval lehet úgy is, hogy valakit valami olyan trauma ér, ehhez kapcsolódik a poszttraumás növekedés kifejezés, hogy valakit valami olyan trauma ér, hogy a trauma ébreszti fel. Ugye számtalan film dolgozza fel a teljesebbé válásnak ezt az útját, hogy ér valami trauma, és a traumát bár nem kérted volna, nem akartál volna ilyen szenvedés árán fejlődni, de hogyha az olyan mértékű az a szenvedés, hogy az nem fér bele az addigi világképedbe, tehát hogy felborítja ezeket az alaphiedelmeket, amit gondoltál idáig. De ezt úgy szoktuk a mindennapok során megélni, hogy biztos voltam benne, hogy ez velem soha nem történik meg, kezdésű mondatok, hogy ezt első, azt gondoltam, hogy ezt nem lehet túlélni, ezt nem tudtam volna elképzelni, hogy én ezt túl tudom élni, tehát valami ilyesmik utalnak arra, amikor én azt mondom, hogy ezek a világról, önmagamról, jövőmről kialakított alaphiedelmeim felborultak, akkor muszáj utána újat építeni. És hogyha újat építek, az biztos, hogy rugalmasabb és valóságosabb lesz, lehull a lepel az ember életéről, és amit utána kiépít hiedelmeket, az igazibb lesz. A poszttraumás növekedés, az például olyan dolgok, nyilvánul meg, hogy az ember magát az életet többre tartja. Tehát többet jelent egyáltalán az, hogy életben vagyok, és lélegzem, és nem fáj semmim, és kimehetek a szabad levegőre, és érzem a napfényt, és nyílik egy virág. Tehát, hogy ez az életnek, ez a nagyra értékelése, vagy tisztelete, meg az apró örömöknek a megélése, akkor szinte automatikusan megjelenik. Nagyon sokszor nő a vallás felé való fordulás, vagy a spirituális érdeklődés, nő az embernek a személyes erőérzete, hogyha ezt meg tudtam csinálni, akkor most már sokkal kevesebb dologtól kell félnem a jövőmben, hogyha ezt is túléltem. Általában ilyenkor megfigyelhető az, hogy az ember újraértékeli a kapcsolatait. Megtörténik egy ilyen szelekció, hogy kik azok az emberek, de akik tényleg fontosak a számomra. Ezt meg lehet figyelni, hogy hogy a boldogabb emberek, vagy a teljesebben működő emberek életében mindig kevés, de mély szoros kapcsolat van. Tehát nem ilyen nagy ismerősi körök, és sok emberrel való kapcsolattartás, hanem néhány emberrel, de az egy nagyon szoros és meghitt kapcsolat. Tehát általában ilyenkor a poszttraumás növekedés kapcsán szelektál az ember. Tehát kiválasztja, hogy mi az a néhány kapcsolata, aminek időt és energiát fog adni a következő években. Szóval, hogy ilyesmi változások igen bekövetkezhetnek traumák hatására, teher alatt, szenvedéssel kísért személyiségfejlődés keretében, de egyébként ez nem azt jelenti, hogyha nem érnek bennünket ilyen világrengető traumák, akkor nem fejlődhetünk. Az öröm is lehet a fejlődésnek a mozgatórugója. Ugye erre éppen Csíkszentmihályi Mihály és a flow elmélet hívta fel a figyelmet, hogy nem csak teher alatt, hanem azzal, hogyha úgy élem az életemet, hogy elkötelezettem, mélyen bevonódva, tehát, hogy bármit teszek, azt a figyelmem teljes ráfordításával, önmagam teljes beletételével végezzem, akkor is folyamatosan fog fejlődni a személyiségem, ha így élek, és az pedig egy ilyen örömmel kísért fejlődési út, tehát, hogy mind a kettő elképzelhető.
Nagyon-nagyon jól hangzik, rengeteg gondolat jutott eszembe, most hirtelen ide kapcsolódva, hogy amúgy így belegondolva az ember, amikor rossz a helyzet, akkor gondol arra, hogy jaj, nem vagyok boldog, jaj, hogy lehetnék boldogabb, jaj, majd boldog leszek. És egyébként van egy ilyen jövőbeli perspektíva az egész boldogsággal kapcsolatos gondolkodásunknak, nem? Hogy majd boldog leszek, ha, vagy most nagyon-nagyon rossz a helyzet, most semmi esélyem rá, hogy boldog legyek, és akkor majd ezen fogunk a gyakorlatokon egy kicsit, hogyha megnézzük őket közelebbről, szerintem tudni változtatni. Szóval, hogy miért akkor, vagy nagy betegség, ahogy mondtad, ezeket a stresszes vagy traumás helyzeteket, után jövünk rá, hogy a boldogság az nem az a kék madár az, amit annyira vártunk.
Valószínűleg, amikor ilyen hétköznapi értelemben boldogok vagyunk, mert most szerintem a kicsit a kérdésed ezt a muszájhez a hétköznapi értelembe vetett boldogsághoz, uh-huh. Mégis egy picit akkor ahhoz is szól, szóval, amikor így a hétköznapi értelembe vagyunk boldogok, akkor nem biztos, hogy tudjuk, hogy akkor vagyunk boldogok.
Igen, hát, igen.
Hogy az inkább így utólag, nagyon sokszor például akkor jövünk rá, szerintem, amikor mesélünk valakinek valami korábbi élményünkről, és amikor felidézzük, hogy ez milyen volt, meg elképzeljük, visszaidézzük az apró részletekig az akkori történéseket, akkor döbbenünk rá, hogy Jézus milyen boldog is voltam akkor, vajon tudtam-e? Tehát, ez nem így történik, hogy az ember feltétlenül tudja, hogy most vagyok boldog, mert az egy annál sokkal önfelettebb dolog, hogy akkor mi ezzel foglalkozunk, hogy ezt értékeljük már akkor. Tehát pont valamiben annyira benne vagyunk valószínűleg abban a pillanatban, hogy nem fogjuk értékelni az élményeinket. Mert a flow állapota is például olyan, hogy amikor a flow állapotában vagy, akkor nincsenek ott akkor rögtön, hú, de milyen pozitív érzéseid, és nem tudod, hogy ez milyen jó neked, hanem utólag jönnek meg ezek a pozitív érzések, mert amikor benne vagy a flow élményzónában, akkor az azt jelenti, hogy azzal foglalkozol, ami történik, nem azzal, hogy te hogy vagy, éhes vagy, szomjas vagy, boldog vagy, milyen érzésed van, milyen hangulatod van, nem értékelsz igazából. De ami, és szerintem, amit még érintett a kérdésed, arra akartam azt hiszem az előbb még reflektálni, hogy abban igazad van, hogy szerintem is az emberek a magával a boldogság témájával akkor kezdenek el foglalkozni, amikor boldogtalannak érzik magukat. Uh-huh. És valószínűleg azért olyan népszerű téma napjainkban, vagy talán már az elmúlt évtizedekben, inkább úgy pontosabb fogalmaznom, a boldogság témája, mert nagyon sok boldogtalan ember van. És az, hogy miért van nagyon sok boldogtalan ember, az egy nagyon összetett dolog szerintem. Tehát nyilván lehet ezt egyéni szinten is megközelíteni, hogy lehetnek annak egyéni traumák, egyéni önértékelési problémák, egyéni korai tapasztalatok, vagy családi minta a háttérben, de általában is lehet arról beszélni, hogy az a modern életvitel, ahogy most élünk, legalábbis aktív korunkban, ahogy az előbb utaltunk rá, az bizony nagyon sok olyan tényezőt, olyan stresszel jár, tehát ez az időhiány, ez az információdömping, a média bőség, a kötelező figyelemmegosztás, a rengeteg sokkal több tennivaló, mint hogy legyen idő lelassulni és észrevenni mondjuk az életnek az apró örömeit. Tehát az életvitelünkből is fakad az, hogy sok ember boldogtalan, és tulajdonképpen még egy harmadik dolgot tudnék így általánosságban itt megemlíteni, az pedig maga az, hogy azzal, hogy ez a boldogság téma ilyen népszerűvé válik, annak egyébként szerintem negatív hatása is vannak, mert abban a pillanatban, amikor túlzóvá válik a boldogságra való törekvés, tehát nem helyén van kezelve ez a téma, hanem ez is egy ilyen elvárás, egy kell, hogy még boldognak is kell lennem, vagy egy hasonlítgatás, amit ugye a közösségi média nagyon jól kiszolgál, hogy hasonlítgassuk a mi boldog pillanatainkat a másik ember boldog pillanataihoz. Tehát ez a boldogság verseny, hogy ki boldogabb, meg hogy boldognak kell lenni, ez meg még kártékonyabb. Tehát ez meg még távolabb visz attól, hogy úgy éljük az életünket, hogy ne legyünk boldogtalanok, kvázi nem kell nagyon foglalkoznunk akkor a boldogsággal, mert akkor az az embernek egy ilyen természetes törekvése, vagy természetes állapota akkor, hogy tudja, hogy mi az, amit ő szeretne, mi az, ami neki jó, és akkor az egy ilyen magától értetődő dolog, hogy akkor azokat a dolgokat fogja többet csinálni, amit szívesen tesz, amit szeretne, olyan célokat fogalmaz meg, ami neki fontos, olyan dolgokra mond nemet, ami az ő boldogságát rombolná, tehát akkor valahogy az egész ilyen önjáróvá válik. Csak hogy ahhoz, hogy visszatérjünk erre az önjáró útra, ahhoz kell az elején egy kis tudatosság, vagy egy kis erőfeszítés.
Nagy Henriett, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát ezzel a témával bármikor várunk vissza.